Szóval kikapcsoltam a hotel wifi-t, mert ez a régi ezer éves beidegződés, hogy wifi, 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 és itt akadt össze-vissza FaceTime, és hogy szénné vagyunk kényeztetve európai viszonylatban 4-5-6-8G-vel. Nemrég jöttem vissza Dresdából, egy csomó E betűt láttam a kijelzőn egy nagyvárosban, nem hittem el, úgyhogy böcsüljük meg a magyar mobil infrastruktúrát, mert nem tudom, talán még az amerikainál is jobb, nem durva kijelentés.
Hát annál biztos, hogy jobb.
Egyébként az AT&T-t, vagy T-Mobile-t, vagy Sprint-et, vagy mit toltál kint főleg?
Hát egy Vodafone-os kártya volt nálam, és ugye a Vodafone szerintem az egyetlen valamilyen red, nagyon durva csomag, amit hogyha kiviszed Amerikába, akkor ott is tudsz roamingolni. És ott a Vodafone kártyával Vegasban, meg Los Angelesben is az AT&T-re csatlakoztam föl, és hát azért érezhető volt a különbség a hazai és az amerikai internet szolgáltatás között mobil eszközökön.
Az csak business line-ba érhető el, ugye ez a USA-ba is tudsz
roamingolni. Azt hiszem, igen.
Polgáriban nem.
Igazából én csak kértem a Vodafone-tól egy kártyát, ami működik Amerikában, tehát hogy igazából nem tudom, hogy milyen csomaggal ment, de majd megkérdezem.
Nem, csak úgy emlékszem, még reklámozták is egy időben, ami direkt ilyen business volt, hogy tényleg a világ bármely részén nagyjából tudod használni ugyanúgy a roamingot, és egyszer felkavartam az oldalukra, és megnéztem, és talán csak nem tudom, hogy a kisvállalati vagy a nagyvállalatiba volt benne, nyilván húzós volt az ára is. De
valószínűleg, hogy ha igen, akkor ezek a kisvállalatiba volt, mert hogy van egy ismerősöm, akikvel tavaly voltunk New Yorkban, és ő ugyanezt használta, és működött neki, tehát és neki valószínűleg nem nagyvállalati kártyája volt.
De nagyon jó szolgáltatás, mármint, hogy ez én tényleg elég nagy szabadságot ad annak, aki rendszeresen repked.
Igen, Európán kívülre.
Igen.
All right, durrancsunk is bele, tolunk egy felkonfot, aztán irány a mélye, de előtte még megkérdezem Tibit, hogy ott a mikrofonod mellett azt a kis üvegcsét mutasd már be egy picit, mert annyira rá tudok kötni, hogy nagyon. Rózsaszín elefánt víz, vagy mi ez?
Így van. Ez egy Delirium Tremens nevű fantasztikus söröcske, belgák által gyártott, igen, erős 8,5-ös alkoholszázalék, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, hogyha megittem ezt a poharat.
Jönnek a rózsaszín elefántok.
Kedves kollégák leptek meg vele a mai nap folyamán, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt meghagyom a podcastelésre.
Egészen menő pohárba is töltötted.
Így van, ez pedig egy düveles pohár. Eléggé szeretem a belgősöröket, az van.
Az a durva, hogy nem beszéltünk össze, de 20 perc csattogtam ki a Belgából Debrecenben, ami ez egy kultikus hely. Talán ismered is.
Nem.
A főtértől nem messze.
Debrecenben sajnos kevéssé vagyok ismerős. Még.
Akkor csak mindig elvonatoztál mellette ezek szerint.
Debrecen mellett?
Hát jó, akkor Szolnoknak. Majdnem. Igen. Vettél egy érintőt Szolnoknál, az már majdnem Debrecen.
Az már majdnem Debrecen, igen.
Négyes út, ennyi. Nem számít. Ennyi. Mondjuk az M4 elkészülhetne, akkor jobban élveztem volna ezt a túrát, de hogy itt csattogok Debrecenben, megint késő van és fáradtak vagyunk, nem decemberben, hanem januárban és Debrecenben. A Belgába vacsoráztam, és én egy jó Höhgárdent toltam, bár sokkal lájtosabb, de
nagyon kellemes.
Találkozom vele, és így hú,
ez kellemes, ez
jó volt nyelni. Hát akkor itt vagyunk a 193. Xab és barátaiban, amely, mint tudjátok, most is Magyarország egyetlen is piacvezető gadget, gasztropornó, travel bringa és környezettudatosság podcastja, és Xab két ma esti barátja, balról a régen hallott jó Bét. Hej!
Szevasztok!
Mondtuk itt viccesen a stúdióban, hogy addig cesegettünk, míg visszajöttél adásba. De örülök, hogy kötélnek álltál, és köszi, hogy újra itt vagy velünk.
Hát szívesen. A kötélnek állás csak azért tartott ideig, mert utána hazajöttem, még egy kicsit rendbe kellett szedni. a dolgokat munkahelyen is, úgyhogy azért tartott ennyi ideig, de az a lényeg, hogy most már itt vagyunk.
Hey, hey, királyság. És hát jobbról egy megszokott bútordarab, a jó Tibi.
Sziasztok.
Szavaztok, hey, hey. Úgyhogy ne is húzzuk az időt, flashbackeljünk egy kicsit Vegasba. Azt nem tudom, Bét, hogy arra volt véletlen érkezésed, hogy a már egyszer CES témában kiadott adásunkat esetleg fülre kapjad.
Hú, biztos, hogy nem.
Volt egy nagyon érdekes sztori, mert a Telegram csatornánkon, még a CES legelső napján az egyik hallgató büszkén befotózta a kis CES beugróját. Uh-huh. Ő is ott mászkált, és hát akkor egyből ráírtam privátba, hogy jó, öcsém, ennyivel nem úszod meg, jaszkarizol itt a beugróddal, akkor légy szíves. És gyakorlatilag azt csináltuk, hogy gyorsan feltelepítette a telefonjára ezt az Anchor appot, amivel lehet gyakorlatilag egy VoIP hívást csinálni, amit az Anchor egyből egymásra passzintja a sávokat, és ki is publikálja. Jóval gyengébb minőség, mint amit most csinálunk, hiszen a telódba vagy a headsetedbe beszélsz, de cserébe azonnal online, tehát szinte élőben egy fél óra késéssel feltöltve volt egy CES bejelentkezés, egy ilyen nagyon halvány szösszenet, tehát végül is az alapokat tisztáztuk a hallgatókkal, hogy melyik város, hány négyzetméter, hány helyszín, hány kiállító, tehát ez ilyen száraz Wikipédiás uh-huh. tényeket nagyjából letisztáztuk, meg ilyen nem belemenve, de ilyen nagyon-nagyon high level hallottunk a Sonyról, az Uberről, a Microsoftról, a tötölt, de tényleg csak ilyen nagyon-nagyon high level, így 40 percbe összezanzásítva az első egy nap élményét, és arra gondoltunk, hogy ma meg lehetne egy deep dive-osabb, neked ugye megvan most már az összes nap, végig ott voltál, gondolom.
Igen. Kedden nyitott, azt hiszem, és kettő péntekig, igen.
Menő. Akkor mindenféle agenda nélkül dagonyázzunk jobbra-balra. Igazából egyetlen irányított kérdésem van, hogy találkoztál-e esetleg Netatmo termékekkel, ezt Adrián mondta, hogy ezt mindenképp kérdezzük meg.
Tudom, hogy voltak kint, de nem voltam a Netatmo standon. Tehát, hogy tudom, hogy bemutattak valamit, azt se tudom igazából, hogy micsodát, csak kaptam róla valami hírlevelet, de hogy konkrétan ott nem voltam. Nem fordultam meg azon a standon. Tehát, hogy igazából sokkal több standon nem fordultam meg, mint ahányan megfordultam. Nyilván ez nem olyan meglepő, mert azt hiszem voltak vagy 20 000.
Persze, rengetegen, úgyhogy ezzel nincs is semmi baj. Ha vagy az adás vége felején visszatérünk rá, vagy pedig megvárjuk majd a jó Adriánt, mert ő az otthonokosítás nagy gurúja, és én nem akarok hülyeségeket habogni róla, főleg, hogyha te se láttad a standot. Akkor nézzük azt, hogy miket láttál, meg mi az, ami elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami neked a személyes gadget szerető lelkedbe a legjobban beégett, van ilyen szignifikáns élmény.
Illetve bocsánat, nekem még, és akkor szerintem ezt így össze is lehet fűzni, hogy néz ki a te egy napod, mert azt meghallgattuk, hogy akivel interjúztunk, neki hogy néz ki, de ő azért nem újságírói szemmel volt jelen az eseményen, hanem mint érdeklődő, meg mint cég.
Üzletelni.
Igen. Te meg teljesen más perspektívából figyelted az eseményeket szerintem, meg élted meg az egészet.
Jó, akkor válaszok az első kérdésre, hogy mi tetszett a legjobban. Őszintén szólva, idén én nem láttam semmi olyat, amitől lehajítottam volna a hajamat. Voltak érdekes dolgok, meg voltak vicces dolgok, meg mindig, mint mindig most is voltak őrült dolgok, de tavaly nekem nagyon tetszett az LG-nek a feltekerhető paneles OLED TV-je. Idén nem tudok mondani egy olyan eszközt, amitől azt mondtam volna, hogy hát ez egy rögtön kellene. A Samsung mutatott be egy kis robotot, ami egyben személyi asszisztens is, virtuális asszisztens, és az nagyon jó pofa volt. Imádom az ilyen kütyüket, amik aranyosak, meg belerakhatók okos otthonba, meg stb. Az nagyon tetszett, de ezen kívül igazából szerintem a CES idén az nagyobb volt, hangosabb, látványosabb, de olyan őrületesen nagy újdonságok nem voltak. Tehát, hogy mindenem megint képernyő van, minden okos, minden kapcsolódik az internetre, mindenki fitness cuccokat gyárt, most már tényleg a futópadokra is 43-szoros képernyőt raknak, hogy jól lásd a testtartásodat, meg minden. De hogy így nem láttam azt, hogy mitől lenne ez most. Tehát tényleg nem volt egy olyan termék, amire azt mondtam volna, hogy na, ez igen.
Innovatív lett volna.
Igen, tehát hogy csomó mindent láttam, amit már láttam eddig is, csak másfajta formában, vagy más megoldással, mit tudom én, a Samsung bemutatott egy tévét, ami, hogyha össze összekapcsolod a telefonoddal, akkor, hogyha átállítod függőleges nézetbe, ahogy tartod a telefont, és úgy jelentesz meg rajta a kontentet, akkor a tévé automatikusan elfordul, és most már nézheted a TikTokot 43 colon 4K-ban. Tehát, hogy ami nyilván ennek a generációnak van kitalálva, nem én vagyok a célcsoportja, tökre látom mögötte az üzleti értelmet, úgymond, de valószínűleg nekem soha nem lesz ilyen tévém. A Sony bemutatott egy autót, amit nyilván soha senki nem fog vezetni, mert csak azért van, hogy belerakják a szenzoraikat, hogy aztán a mobil kamerákhoz hasonlóan majd a jövő önvezető autóiba is megpróbálják berakni a saját miniatűr kameráikat és szenzoraikat. Aztán a legnagyobb hatással volt rám, az egy baromság az okos krumpli. Tehát, hogy ami egy kicsit megmutatta, hogy a CES-nek egy jelentős része miről szól. Volt egy francia csávó, aki az Eureka Park nevezetű helyszínen bérelt egy standot. Ez a startupoknak van fenntartva, és ő kihozott konkrétan egy krumplit, több krumplit is igazából, amihez csatlakoztatható egy bluetooth-os antenna, tehát hogy képzeljétek el egy ilyen viszonylag nagyobb ilyen 10 centes antennát, aminek az egyik vége egy kicsit egy pengére hasonlít, ezt beledugod a krumpliba, és van mellé egy mobiltelefonos app, amit össze tudod kötni egyébként az antennát a telefonnal, és utána, hogyha felteszel az appnak egy kérdést, akkor a krumpli válaszol. És a csávó úgy reklámozta ezt, hogy ők kifejlesztették a szerkezetet, ami kihasználja a krumplinak a mesterséges intelligenciáját, és hát nyilván arról van szó, hogy az applikáció az a bűvös 8-as labda, amit hogyha megrásztál és feltettél egy kérdést, akkor válaszolt valamit, de ugyanezt megcsinálta egy appot, ami ugyanezt csinálja, random válaszol, és hát gyakorlatilag demonstrálta azt, hogy azért rengeteg olyan kütyű van manapság, ami teljesen feleslegesen van okosítva, megkapunk egy régi analóg eszközt, ami csatlakozik a telefonunkhoz, meg fölmegy az internetre, de hogy minek, az teljesen mindegy, meg szerintem ez egy elég nagy fricska volt magának a CES-nek is, hogy ő konkrétan bejutott oda a krumplikkal, meg az antennájával, meg a telefonjával, és csinálta a show-t, és gyakorlatilag egy baromság az egész, de hogy van Indiegogo oldala, úgyhogy érdemes rákeresni, hogy Smart Potato Indiegogo, és kiadja az oldalt, ahol meg lehet venni ezt a cuccot, és azt hiszem, amikor én utoljára néztem, akkor azt hiszem, már 3000 dollár fölött járt a csávó, ami azért fontos, mert hogy, ahogy tudom, nyilván elutazni Las Vegasba az pénz, bejutni a CES-re egy standdal az pénz.
Hogyne?
Azért gondolom, töltött némi időt azzal, hogy lefejlesztette az appot, meg megcsinálta az antennát, hogy működjön mindent, hogy elég nagy összeget ölt abba, főleg innen, hogyha Magyarországról nézzük. Tehát itt egy francia, tehát hogy neki sem volt nyilván olcsó. Tehát, hogy csináljon egy pranket a 2020-as CES-en, és hát én ezt találtam egyébként a legkreatívabb ötletnek idén, januárban. Úgyhogy,
hát figyelj, 4936 eurót keresett eddig.
Hát akkor abból lehet, hogy már lassan visszakereste azt, amit lassan a CES-re költött. És igazából, tehát hogy a dolog működik, tehát az app az működik, az antenna működik, nyilván krumplit mindenki
szerint. Ide írta, hogy ez nem egy prank, tehát, hogy amit ő ígér, az hát, ott van, működik, és meg lehet rendelni.
Tehát, hogy egy prank, ami működik. Tehát, hogy tényleg, hogyha valaki mennyiért adja, mennyibe kerül? Nem emlékszem az árára.
26 euró, mert hogy 44 euró lenne, de leáraszta. Tehát, hogy 26 euróért az első 1000 embernek shippingeli, és ugye abból jött ez a pénz, hogy eddig 165 palimadár tette bele a pénzt, tehát az 1000-be még bőven belefértek akkor is, amikor ez az adás kijön, és akkor 26 euróért tietek ez a csoda, amit nagyon karmolok, hogy ide rakott a csáv, vagy összehasonlító táblázatot, hogy hogyan hasonlít ez a krumpli a Siri-re, az Alexa-ra, meg a Google Assistant-re, és nyilván ilyen marketingesen megcsinálva, hogy a Siri-nél ilyen nagy piros pipák, vagy piros X-ek mindenhol, hogy a potato az egy living organism, ezt nem tudja a Siri, has got electrolytes, ezt se tudja a Siri, has feelings, has dreams, can be hacked, az az összes, tehát mindegyik can be hacked, és respects your privacy, ez meg egyik se, tehát a krumpli sem respektálja a privacy-det. Hát figyelj, én szerintem megszabadulok gyorsan 26 eurótól, mert ez így adja egy gadget buzinak.
Okos krumpli.
Ennyi.
Szóval igen, tehát hogy az okos krumpli, Én gondolom érthető, hogy miért ez vitte nálam a pálmát. De egyébként, tehát, hogy kicsit komolyabbra fordítva, tehát, hogy megfogdostam végre a Razer Phone-t, az újat, ami egyébként egy tök jó élmény, tehát, hogy ugyanolyan vagány a telefon, mint amilyen maga az eredeti Razer 1, 2, 3. Soha nem volt ilyen telefonom, mindig csak szerettem volna, tehát, hogy régen nem lehettem.
Nekem menni. Volt. Igen.
És tök jól működik, tehát, hogy ez a képernyő, az teljesen oké, és tök jó kipattintani, jól megy rajta az Android, nincsen benne egyébként borzasztóan erős hardware, de nyilván egy olyan, egy flipphone-nak, ami úgy kipattintató, szerintem tök jó, tehát hogyha simán használnám, nyilván soha nem fogok ezért fizetni $1500-nak megfelelő
jó magyar forintot. Azért drága ahhoz képest, hogy milyen vasat kapott, vagy hát, nem tudom, tehát legalább beleerőltettek volna egy kicsit több vasat, akkor azt tudják mondani, hogy mindent beleratunk, ami meg egyébként kipatintható, és ezt megvigyétek $1500-ért, akkor
még... Hát de valószínűleg akkor még drágább lett volna, tehát úgy szerintem úgy tudták $1500-on tartani a cuccot a hallítható képernyővel, hogy nem rakták bele a jelenlegi csúcs processzort.
Iszint szexi egyébként.
Nem úrja, de egyébként tök jó, és hát igazából, tehát, hogy arra, amire az ember használja, arra tök jó az a hardware, tehát hogy nyilván nem azon fogsz majd játszani, mert arra annyira nem alkalmas. Én nem próbáltam, de hát mondjuk így, hogyha elfordítod, akkor lehet, hogy tudsz rajta játszani, meg minden, de nyilván nem erre van kitalálva, hanem hogy ezzel vakíts el a diszkóban, és tökre működik, tehát hogy szerintem azt hiszem mától előrendelhető egyébként a versionnél Amerikában. Nem tudom, hogy vajon behozzák-e majd Magyarországra, Európába egyáltalán.
Igen.
Aha.
Mert hogy, tehát, hogy szimkártyát nem is lehet belerakni, csak eSIM-mel megy, úgyhogy azért az megint egy olyan pont, meg drága, tehát tényleg nagyon drága, de hát van Galaxy Fold
is. Fold is drága, így van.
Tehát, hogy simán lehetem képzelni, hogy az év végére a Lenovo gondol egy nagyot, és akkor behozzák Európába, hogyha Amerikába hasítani. Megláttam egyébként, hogyha már Lenovo, láttam az ő hajlítható kijelzős notebookjukat is, ami ott a helyszínen, nem azt mondom, hogy, tehát, hogy érdekes volt látni nem csak egy telefont most már, hanem tényleg egy notebookot, amit kihajtasz, és akkor lesz belőle egy 13 colos tablet, de hogyha félbehajtod a képernyőt, akkor kapsz, tehát, hogy kettőosztod konkrétan a kijelzőt, és rápattinthatod a billentyűzetet, akkor kapsz egy egész kicsi laptopot, de egyébként a tokja olyan a notebooknak, hogy rárakod a képernyőre, és kitámasztod a képernyőt, és akkor lehet egy álló képernyő, de 13-szoros egy fekvő, nyilván csatlakoztathatsz hozzá billentyűzetet, meg rendes egeret, és akkor tudsz dolgozni, és nem ilyen nagyon pici képernyőd van, az is azért ott élőben látni, és megnézni, megfogdosni, az sem volt rossz. Nyilván nem érzem a késztetést, hogy szeretnék egy ilyet, de érdekes volt látni, hogy ez a hallítható képernyő, ez 2020-ban abszolút lefogja szerintem. Tehát, hogy nem lesz, eljön az a pont, amikor tényleg majd jönnek a megfizethető készülékek, mert egyszerűen olyan mennyiségbe fogják gyártani ezt a kijelzőtípust, hogy egy idő
után már még lehet idén,
rakni mindenre.
Tehát te az prognozizálod, hogy még idén ki fog jönni a Xiaomi, hát, vagy figyel, valami kvázi olcsóbb mobilgyártó?
Hát figyelj, a Samsung a Galaxy S20-szal párhuzamosan szerintem február 11-én be fogja mutatni a Razerhez hasonló flip hallítható kijelzős telefonját, és szerintem az év második felében meg fognak jönni az első olyan kínai, Xiaomi, bármelyik, amik nyilván még mindig drágák lesznek, tehát hogy mit tudom én, $800,000, de hogy szerintem tudni fogják ezt azt a technológiát jóval olcsóbban, mint amiért ezt a három telefont most meg lehet venni.
Legyen így, én még idén nem gondolom egyébként, de legyen igazad, meg minél hamarabb terjedjen el, meg jöjjön be, mert ez mondjuk innovatív, tehát hogy ezt nem tudom, hogy mennyire élném, vagy mennyire nem élném mondjuk egy iPhone-on, vagy mennyire lenne olyan összehajtani az iPad-et és zsebre vágni, nem, de attól még tehát legalább valami történt, ami újdonságnak hat.
Yeah. Én most nagyjából egy hónapja használok egy foldot, és én már tökre hozzászoktam ahhoz, hogy fogom, és egyszer csak ott van a kezemben egy viszonylag nagy kijelző. És tök jól lehet böngészni rajta a desktop módban, mert hogy ez a kijelző már alkalmas arra, mit tudom én, gépelni két kézzel stabilan a kettőosztott billentyűzeten. Tehát, hogy szerintem majd az MVC-n lehet, hogy ott egyébként már jó néhány gyártó villantani fog valamit, február végén lesz, mikor 23-án kezdődik, vagy 24-én, tehát hogy a február utolsó hetében szerintem ott már nem csak a Samsungnak és a Huawei-nek lesz hajlítható kijelzős.
A Foldot megcsináltak? Gyakorlatilag.
Semmi.
Csak annyi, hogy napi szinten élsz együtt egy Folddal, ez azt jelenti?
Uh-huh.
Tehát az a mellékes, vagy tényleg azon létező konkrétan?
Nem. Tehát, hogy erre most konkrétan átköltöztem.
Wow. Cool.
És éled? Állat. Tehát, hogy szereted? Vagy, tehát, hogy nekem ez iszonyatosan tetszik, ez a kommunikátor kinézet, szóval én imádtam a Nokia-nak a kommunikátorait, és ez meg vastagsága méretbe, tehát hogy pont a külső kijelző akkora, mint a kommunikátor volt, ha telefonáltam, ha kinyitottam, akkor meghasználtam gyakorlatilag komputerként.
Hát, tökre megszoktam, leginkább azt tudom mondani, hogy tökre megszoktam, a szerettől egy kicsit még távol vagyok, mert azért megvannak a maga gyenge pontjai, ugye ennek a konstrukciója, hogy középen ugye ott van az a lyuk, hogyha be van csukva, tehát amikor kinyitod a kijelzőt és a zsebedő volt a telefon, akkor tiszta por az egész, mert egyszerűen bemegy oda középre. Magával a kijelzővel egyébként semmi bajom nincsen, tehát hogy még nem sikerült megrongálnom egy hónap alatt, de azt tényleg nagyon élem, hogy nagy, és egyébként ez a kommunikátor kinézett nagyon jó akkor, amikor fényképezek vele, mert egy sokkal kisebb telefont kell megfognom, sokkal stabilabban bírom tartani, mint például egy közel 7 szalos kijelző készüléket. Nyilván, amikor ki van nyitva, akkor nem nagyon fényképezek vele. És a kis képernyőn, ami 4 szal körül van, azzal tök jól lehet csinálni dolgokat. Tehát, hogy a közösségi médiát lehet vele pörgetni, Twittert, én simán tudok, kicsi a billentyűzet, de az én ujjaimmal még simán lehet üzeneteket írni. És tényleg, tehát, hogy amikor, tehát, hogy tök jól ki üti a tabletet egyébként az ember kezéből, mert nincs akkora nagy a kijelzője, mint például a Tab S6-nak, de ettől függetlenül tényleg, tehát, hogy a böngészni imádok rajta. Sokkal jobb, mint egy kicsi képernyőn, meg hát nyilván ekkorában olvasgatni is bármit sokkal jobb,
és mondjuk egy
játszani is sokkal jobb.
Miért, hogy egy hosszabb szöveget, ha meg akarsz írni, akkor azt hogy teszed meg, vagy praktikusan, tehát kinyitva és fogva.
Mindenképpen kinyitom, és akkor ugye, amikor kinyitom, nyilván lehet állítani, hogy nézzen ki a billentyűzet, nekem ketté van osztva, és akkor két kézzel tudok rajta viszonylag gyorsan gépelni. Tehát, hogy olyankor stabilan fogom a telefon, nem egy kézzel, és ott van a kezemben is, és villám gyorsan egy e-mailt, egy hosszabb chat üzenetet, egy wall of textet nyilván kinyitva írok meg, nem a kis kép.
És maga a Droid lekezeli jól egyébként ezt a kibehajtogatásos, átadja egyik képernyőről a másikra,
abszolút,
tehát fluid az
abszolút.
Egész?
Tehát, hogy igen, tehát hogyha elkezdek mondjuk, mit tudom én, instázni a kis képernyőn, és kinyitom, akkor rögtön megnyitja a nagyom. Annyi van, ami nagyon nem tetszik, hogy az Instagram fura vele, mert valami régi, amikor kinyitom, akkor teljesen más a UI, mint amikor be van csukva, és a kis képernyőn nézem, és vannak ilyen elég ostoba megoldások benne, hogy például kinyitott képernyőnél Insta Story-kat nem lehet rendesen nézni, ugyanis nem méretezi be középre a nagy képernyőre az álló képeket, hanem kihúzza a képernyő szélesre, és így mindig a teteje meg a zajja lemarad a kontentnek, amit nézek. Amikor nyitott állapotban lősz képet, mondjuk megint csak Insta Story-ba, akkor ott is olyan képet csinál, ami ugye túlságú, tehát hogy egy nem abban a formátumban való, tehát nem hosszúkás képed van, meg hiányzik belőle szerkesztési funkció, mert tényleg valami régi tabletes UI nyílik meg, amikor nyitva van, de ez az egyetlen alkalmazás az elmúlt időszakból, ahol így zavaró volt, hogy ezt a telefont használom.
Aha.
Semmi más nem jut eszembe.
Tabot visszaadtad?
Nem, még nálam van. Ezt is vittem magammal, meg szoktam, ugye azt is kipróbáltam, kaptam hozzá billentyűzetet.
Én olvastam és, a cikkelet.
És nyilván megvannak a korlátai, azt nagyon-nagyon szokni kell, hogy a touchpad azon a billentyűzeten nem olyan, mint egy laptopon, tehát nem tudja a gesztusokat kezelni, tehát hogy egy újat tudsz rajta használni, a másikat rajta tartani sem szabad, mert egyszerűen nem fog rendesen működni, de hogyha egy kicsit átdrótozom az agyamat, hogy most ezt használom, akkor egyébként tök jól működik. Tehát, hogy ilyen irodai office gépelés szint szerkeszteni, tehát hogy webszerkeszteni a szerkesztőségi rendszerben, szöveget bevinni ilyesmire, arra tökre ki tudja váltani a laptopot, tehát hogy abszolút jó érzés volt használni, miután megszoktam a méreteket, meg azt, hogy mert tényleg hát ugye olyan, mintha egy érintőképernyős laptoppal dolgoznék, ami nagyon sokszor megkönnyíti azt, hogy nem kell nekem a touchpaddal szórakoznom, hanem oda nyúlok a képernyőre, és akkor oda kattintok akármit, tehát hogy a kettő együtt azért elég jó élményt ad, és kicsi, kisebb, mint az R, és kisebb helyen elfér.
Még egy szóval... kérdés, aztán visszamentünk a CES-re, csak praktikum oldalából érdekelne, hogy a Foldot azt el tudod képzelni, hogy megvalósítja az egy eszköz létét, a Dex-el mondjuk, tehát hogy ha azt mondod, hogy ez a telefonod, ez a tableted, és amikor bemész mondjuk a szerkesztőségbe, ennek adsz egy billentyűzetet, egy egeret, meg egy monitort, amikor hazamész, akkor és egyébként még ugyanezt kell megtedd, akkor ugyanúgy egy iroda, vagy egy íróasztalodon csak egy monitor, egy billentyűzet ízé van, és bedokkolod, és újra a Dex-et használod, ez szerinted képes mondjuk így egy menedzser szinten, vagy egy ilyen office dolgozó, vagy újságíró szinten megtenni már ezt az egy eszközzel élek?
Ezt múltkor ugye beszéltük, és ez azért nem lehet, mert ugye oda benne a munkában van egy profilom, amibe be kell lépnem. Tehát, hogy a saját, azt el tudom képzelni, hogy leváltsa a saját gépemet, de a melós gépemet nem tudja leváltani. Tehát, hogy az a Dex-el sem megy, hogy ott a Dex-en keresztül belépek a benti. Nyilván tudom kezelni a szerkesztő felületet, mert oda belépek, de hogy azért még mindig egyszerűbb leülnem az asztali gépemhez, elindítanom a levelezésemet, ami ott van. Tehát, hogy
de a munkahelyi zártság miatt, vagy egyébként, hogyha szabadúszó újságíró lennél, vagy nem tudom mi, vagy egyébként egy egyéni vállalkozó tanácsadót, most mindegy, hogy mi, akinek nem feltétlenül van beszűkítve a munkája mondjuk egy Windows-os platformra, vagy egy olyan környezetre, amihez szükséges, akkor úgy esetleg...
Hát azért nem tudnám azt úgy elképzelni, mert nyilván nem lenne mindenhol adott a feltétel arra, tehát hogy mindig kellene hozzá csatlakoztatnom legalább egy egeret, meg egy billentyűzetet, tehát hogy tök jó, hogy működik a dolog, de hogy cipelnem kellene egy egeret, meg egy billentyűzetet magammal, és hogyha már azt cipelnem kell magammal, akkor miért ne vinnék magammal egy laptopot, vagy akkor viszem magammal a tabletet, mert azzal még mindig beljebb vagyok, mint hogyha egy klaviatúrát, meg egy egeret kellene vinnem magammal. Úgyhogy azt mondom, hogy igazából még nem. Még nem. Azt szerintem, és lehet, hogy szerintem az igazi változást azt fogja elhozni, és nem feltétlenül ebben az értelemben, de a felhasználhatóságet illetően, hogyha ha majd Androidon megoldják azt, hogy tényleg normálisan lehessen kezelni multitaskot több, és a kedved szerint variálható ablakméretben, amit a Dex egyébként tud, de ezen a telefonon például nem lehet átváltani Dex-re. Azt nem is tudom, nem próbáltam még, azt hiszem, talán erre a telefonra nem is érhető el a Dex, vagy igen, ezt most nem tudom.
Hogy igen, de nem, most hülyeséget nem akarok mondani, úgy olvastam, hogy
nekem is rémlik, hogy volt valami update, ami azt hiszem az én telefonomra talán még nem csorgott le, nem tudom, de hogy honnan indultam ezzel a gondolatmenettel? Szóval...
Hát, hogy az ablakok meg a multitasking.
Ja, igen, tehát, hogy ugye ennek a telefonnak van egy ilyen multitasking funkciója, ami támogat néhány alkalmazást, és soha nem használom. Tehát, hogy nyilván, tehát, hogy ez a telefon például az LG kétképernyős készülékével ellentétben, itt nem tudod megoldani azt, hogy felül fusson egy film, alul pedig egy chat ablak, mert hogy eleve csak függőleges módban lehet futtatni azt a kevés alkalmazást, ami képes ugye futni egymás mellett, vagy lebegő ablakos megoldás van, de az szintén nem optimális, tehát hogy majd, hogyha az Androidot felkészítik arra, hogy egy kicsit nagyobb szabadságod legyen, akkor szerintem újfajta lehetőségek nyílnak majd meg egy ilyen készüléken, ami ekkora képernyőt biztosít egyébként, mikor kinyitod.
Persze, persze. Amúgy november végén, csak hogy ezt tisztázzuk, megtaláltam, november végén volt egy Fold update, gyárilag nem volt Dex, de november végén rápattintották, tehát ha update-eltél, akkor mehet a Dex a Foldon.
Na, még nem próbáltam meg, mert nem éreztem szükséget, de majd most meg...
Jó, visszakanyarodunk a CES-hez, mert engem továbbra is érdekel. Ha már Samsung, akkor a Samsungnak ezt a kicsi robotját, mi ugye láttuk a reklámot, ami nagyon cukiságfaktor level 1000, meg olvastunk egy pár cikket ott a helyszínen. Ti láttatok ebből annál többet, mint mondjuk egy keynote volt, vagy annyi volt?
Volt a standon egy prezentáció, egy nagyjából 6 perces prezentáció, azt én föl is vettem egy az egyben, és beleillesztettem az egyik cikkembe, szóval azt akár meg is lehet nézni ott valahol a 24-es cikkek között, és hát igazából arra nem derült fény, például, hogy mivel kompatibilis ez a kis cucc, mert hogyha mondjuk, tehát hogyha valahogy valamilyen módon összeköthető mondjuk a Google Home-mal, akkor ez úgy vicces, hogyha mindig ott van a közeledben a kis cucc, ami konkrétan működik mikrofonként, és nem kell hangosan kiabálnod a szobába, hogy elérd a másik helyiségben lévő okos hangszórót és meghallja. Ilyen a legnagyobb pozitívum, hogy nyilván a cukiság, hogy ott van az a kis labda, ami szerintem jelenleg a legközelebb van ahhoz, ami egy Star Wars droid a filmekben. Igen. Tehát, hogy jön, nyilván csipogni tud, ha minden igaz, tehát, hogy mondjuk a kommunikáció egyoldalú, de hogy így bájos, aranyos el tudnám képzelni, hogy itt gurulgat, és mit tudom én mindig, hogyha van rajta hangszóró, bár ez se derült ki pontosan, hogy van-e rajta hangszóró, akkor követ, és mindenhol követ a kedvenc zeném. Nyilván ebben a lakásban ez nem lenne akkor a challenge, de egy nagyobb lakásban. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez egy őrületes innováció, mert nem az, mert konkrétan egy kuruló labdatestbe beleraktak egy digitális asszisztens, de hogy valahogy mégis jó pofa és tetszik, és kipróbálnám, és az ilyen még jó is lenne, ha lenne típusú ilyen jó pofaság, mint a krumpli. Meglátod, és hát azért adok 26 eurót, vagy dollárt, vagy akármi.
Hát, hogyha egyébként itt ugye a Samsungnak itt a Star Wars premier környékén volt valami erős reklámkampánya a Star Wars-szal összefonódva, szóval, hogy ha képesek lennének ezt a robotot befesteni BB-8-es színezésre legalább, akkor ez instant kellene. Hát
nem lepődnék szóval, meg.
Hogy iszonyatosan kéne. Az nagyon, nagyon adná.
Bóli, így lehet rákeresni.
Igen, Bóli. Igen, Bóli.
Cool, Samsung Bóli.
És hogy telt egy napod?
Gyönyörű.
Hát egy nap az általában úgy telt egyébként, hogy valamiért engem odafelé nagyon erősen megcsapott a jetlag, és az első 3 napban, ilyen hajnali 2-3-nál tovább nem tudtam aludni, úgyhogy egy átlagos nap úgy telt egyébként, hogy ilyen 4 órára kiverekedtem magam az ágyból. Ugye időeltolódás miatt 9 órával voltam hátrébb, ha jól emlékszem, vagy előrébb.
Hát úgy volt, hogy amikor a srác délbe bejelentkezett, az nekünk kényelmes volt, mert nekünk volt este 9.
Ja, igen, tehát hogy én hátrébb voltam.
Igen.
9 órával, és tehát hogy hajnali 4 és ilyen reggel 8 között megírtam 2-3 cikket, hogyha éppen pont formában voltam. Általában elmentünk reggelizni, és utána elindultunk valamelyik helyszínre, mert ugye, hogy van vagy 6, vagy 7, vagy annál is több attól függően. Ugye nyilván vannak a showfloorok, ahol vannak a standok, ahol ott vannak a cégek, ebből van legalább 6, de emellett a nagyobb cégeknek a sajtótájékoztatókat azt a különböző hoteleknek a különböző konferencia termében tartották, hogy viszonylag sok időt töltözgettünk egyébként egy nap utazgatással. Volt jegyünk egyébként a monorailre, tehát hogy viszonylag gyorsan lehetett utazgatni, de hogy így is azért azt a napi 25.030 lépést azért beleraktuk a okos cuccokba, mert hogy egy hotelen belül is egyébként marhasokat kell menni, hogy a bejárattól átvereked magad a kaszinón, és akkor bejuss a rendezvényközpontba, és ott feljuss a harmadik emeletre, és a harmadik emeleten megtaláld azt a báltermet, ahol épp a rendezvény szó. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, tehát hogy miután elindultunk magára a rendezvényre, ez úgy volt, hogy egy jó pár cégnél azért volt, mit előre lebeszélt időpont, hogy mi oda megyünk, tehát hogy mit a Lenovo-nál volt Productour, amikor oda mentünk nagyjából ilyen 3-4-2-re, és akkor 40 percen keresztül egy ilyen kisebb csapatnak megmutatták egyébként azokat a cuccokat, amire a kisebb csapat tagjainak az emberek kíváncsiak voltak, és volt olyan, amikor egyszerűen csak bementünk a Convention Centerben, és akkor elindult, hogy most megnézzük a standokat, és ugye hát tudni kell, hogy ott ilyen irgalmatlan tömeg van, tehát hogy ahhoz, hogy hozzáférj valamihez, vagy közelről levideózható formában megnézhess egy előadást, tehát hogy a bólisat úgy vettem fel, hogy megnéztem, jó, semmit nem tudtam felvenni belőle, mert én a harmadik sorban álltam, és akkor beálltam mindenki elment, beálltam az elsősorban, vártam nagyjából fél órát, és akkor pont közvetlen közelről meg tudtam csinálni a videót, amit akartam. És igazából, hogyha bemész a showfloorra, akkor ott így nagyon gyorsan el tud menni nagyon sok idő. Tehát mész, meglátod ezt, odamész, megnézegeted, ez érdekes, hú, ezt még nem is láttam. Tehát, hogy igazából azért jó, hogyha vannak ilyen időpontjaid, ahomit előre le tudsz egyeztetni, és el tudsz menni, mert akkor pontosan tudod, hogy valami lesz, látni fogsz valamit, mert egyébként nagyon könnyű elveszni. És egyébként nézelődsz, és nem biztos, hogy találsz olyat, mint újságíróként érdemes megírni, mert tényleg vannak ilyen teljesen eszemen dolgok, meg vannak nagyon érdekes dolgok, meg vannak dolgok, amik téged esetleg érdekelnek, de nem biztos, hogy az olvasót érdeklik. Tehát, hogy igazából magáról a CES-ről, főleg úgy, hogyha egyedül vagy attól a médiumtól, akinek dolgozol, tehát, hogy az olyan ilyen tű a szén a kazalban típusú.
Mission Impossible.
Tehát, hogy, de még hogyha az Engadget-től vagy, és egy 15 fő stáb van, akkor is csak így karcolgatni tudod, mert egész egyszerűen olyan mennyiségű cég, startup, mindenki van ott, hogy... Tehát, hogy egy hónap nem lenne elég, hogy végigjárd azt az összes cuccot, amit bezsúfolnak oda konkrétan 4 napba.
Hát tehát, valami 4000 plusz cégre emlékszem, tehát, hogy biztos, hogy 4-essel kezdődött, 4000 valahány száz cég volt, és akkor mondjuk hozzanak csak 5 terméket fejenként, az 20 000 termék.
Igen.
Hát
igen.
Pázeg. 20 000 terméket nem fogsz megfogdosni, örülsz, ha 300-at megfogdosol 4 nap alatt.
Szóval, és tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy egyébként tehát egy napközben a showfloor bemész és nyomhatod, de aztán vannak különböző események, mert nyilván ezzel a cégek is tisztában vannak, hogy ott 20 000 termék versenyez egyébként az újságírók figyelmér, úgyhogy vannak az ilyen események, mint a Showstoppers vagy a Pepcom, amikor a cégek fizetnek azért, hogy bekerülnek egy ilyen szűkebb halmazba, és akkor mondjuk egy helyen van mondjuk 200 cég, aki mutogatja a portékáját, és akkor oda meghívásos alapon lehet általában bekerülni ezekre az eseményekre, és akkor bemész oda, és akkor ilyen 3 óra hosszán keresztül nyitva van az adott esemény, és akkor ott azért sokkal koncentráltabb a dolog, és lehet is néha találni ott érdekes dolgokat, amikről aztán érdemes mondjuk írni, vagy tájékoztatni. Egyébként tényleg, tehát, hogy az okos krumplis dolog olyan szempontból tényleg helytáll, hogy egyébként a CES-re is bejut minden, de tényleg minden, tehát hogy azért rengeteg felesleges dolog van ott. Meg nyilván egy rengeteg része nem a felhasználói oldalnak szól, hanem nyilván ahogy a másik kapcsolatotok is mondtad, hogy ahol, amikor céges
B2B.
Embereket...
Igen.
De hogy ugyanúgy van stand, van akármi, és tényleg, tehát hogy igazán jó kontentet, érdekes dolgokat azért ahhoz nagyon nehéz találni, mert te is próbálsz minél többet látni, haladsz, és így, hogyha nincsen tényleg előre kitervelt, nincs egy komoly terv, amit összeállítasz előre, akkor igazából csak így bolyongasz, és próbálsz valamit találni, de azért a nagyobb gyártóknak itthonról is sikerül azért összehozni, hogy magyar újságírók is bejussanak a sajtótájékoztatókra, vagy ilyen vezetett túrákra, amikor így igyekeznek nektek megmutatni minden.
Volt listád?
Hát én nekem a Samsung, a Bosch, a Lenovo, a Dell, ezek biztos, hogy, tehát, hogy ezekre készültem, elmentem, az LG-nek is voltam ugye a sajtótájékoztatóján, az nem volt igazán érdekes valójában, tehát hogy ők tényleg nem mutattak semmi igazán forradalmit, sőt voltak olyan dolgok, amiket már láttam a 2018-as IFA-n, de hogy most hozták be először Amerikába, ezért itt újdonságként mutatták be. Ők a terveikről beszéltek, hogyan képzelik el a mesterséges intelligenciának a különböző fázisait, hogy fogják megváltoztatni az életünket, ez erről szólt a sajtótájékoztató, de hogy ehhez kapcsolódó konkrét termékek nem voltak, megint még egyszer megmutatták a gördíthető OLED TV-t a rugalmas panellel, ami most már nem csak lentről jön felfelé, hanem fentről is jöhet lefelé, mert a plafonra is lehet majd rakni, és hogy idén már állítólag tényleg be fog kerülni majd a kereskedelmi forgalomba cirka 30 millió forintnak megfelelő dollárért. Tehát meg nekik is voltak 8K-s tévéik mindenkinél, a Panasonicnál, a Samsungnál, az LG-nél mindenki ráállt a 8K-ra, mert, bocsánat, tehát, hogy amit értek, mert amíg nincsen 8K-s tévé, addig nem fog elterjedni a 8K-s tartalom, tehát nekik kell hamarabb elkezdeni, de hogy minden a 8K-ról szól, meg ez a rugalmas kijelző dolog is egyébként a tévék felé is ugye elkezd a tévéknél is realizálódik, mert ugye az LG-nek ott van konkrétan a késztermék, uh-huh. De hogy...
Csoda, hogy nem hoztak ki mások gyakorlatilag egy év alatt még demo szinten se. Másnál. Tehát, hogy én azt vártam, hogy azért most legalább ilyen demo jelleggel, még ha nem is kereskedelmi forgalomban, de a többi nagyobb tévégyártó is hasonlóan ki fogja ezt hozni, és erre meg a Samsung lejött ezzel a tud fekve is, meg állva is lenni a tévé.
Hát ők ugye nem, tehát hogy ők a mikroledben utaznak, ami szintén a moduláris uh-huh. tévében, ami még évekig nem lesz megfizethető, meg kereskedelmi forgalomban, boltban megvásárolható. Uh-huh. Az LG mutatott a zárt ajtó mögött olyan prototípust, ami hangvezérlésre flat képernyőből hajlított kijelző lesz, hogyha arra van szükséged. De erről én is csak egy videót láttam, aha. Tehát hogy azt nem mutogatták a showflooron, de hogy állítólag valahol zárt ajtók mögött volt egy olyan kijelző, ami fönn volt a falon, és amikor jeleztek neki, akkor a két széle behajlott, hogyha azt szeretném, mert hogy néhány éve, 2-3 éve, 4, azért nagyon tele voltak a boltok hajlított kijelzős tévékkel, amik pontosan akkor a félreértésnek bizonyultak, mint a 3D-s tévék, és manapság már nem lehet őket venni, de hogy ezzel a hajlított kijelzős technológiával meg lehet oldani, hogyha neked hajlított kijelző kell, akkor végül is lehet. Akár még csinálhatsz, és a Sík TV-ből hajlítottad. Szóval, meg egyébként, tehát, hogy vannak ezek a külön események, amik így összegyűjtnek egy gyártókat, meg egyébként maguk a nagy gyártók meg szoktak tartani egyébként ilyen esti partikat, mert Las Vegasban mit csinálsz este, és mi is voltunk ilyenen. A Lenovo kibérelt igazából az egész CES idejére egy éttermet, ahol napközben ment gyakorlatilag a termékek bemutatása, este meg elrakták a termékeket, és akkor ilyen éjfélig, hajnali egyig ott ment a buli, és hogyha volt meghívód, akkor ott ehettél, ihattál, és az egyik este volt egy ilyen közepesen ismert amerikai popstar, aki ott fél órás kis műsor tartott, a következő este meg egy DJ volt, akkor mi már nem mentünk, mert egy Lenovo-s buli elég volt egy CES-re, szóval így zajlik egyébként, tehát hogy amikor indulsz reggel, nagyon-nagyon sűrű napot tudsz magadnak csinálni, és tényleg a legkellemetlenebb benne az, hogy még tényleg, tehát még egy helyszínen belül is néha elképesztően sokat kell menni azért, hogy egy ussal A pontból B-be egyik helyszínről a másikra, úgyhogy ilyen szempontból kicsit. Hát az általában úgy szokott zajlani, hogy például a press roomban minden nap, hogyha sajtós vagy, akkor van ebéd, uh-huh. amit hogyha időben érkezel, akkor még jut neked is. És meg egyébként tehát például vannak olyan standok, mint például ez a Lenovo-s volt, ugye kibérelték az éttermet, és hogyha uh-huh. oda betértél, akkor mindig volt kint üdítő, meg muffin, meg kis szendvicsek, kis hamburgerek, és rengeteg olyan hely van, ahol egyébként lehet enni-inni. Uh-huh, uh-huh. Tavaly például az Intelnek volt egy viszonylag nagy standja, és annak az úgy volt kialakítva, hogy annak a standnak volt egy press része, ahova pressig passzal be lehetett menni, és akkor ott egyrészt tölthetted a cuccaidat, de mindig voltak kirakva üdítők, meg ilyen kis szendvicsek, amiket elvehettél, és akkor meg is orkolják.
Sony bejelentés? Hogy tetszett az új PlayStation 5?
A logó? Hát az. Ez nagyon kreatív volt. Egyébként, tehát, hogy én biztos voltam benne, hogy a Sony nem fog PlayStation 5-öt mutatni a CES-en, tehát, hogy uh-huh. meg is lepődtem. Először azt hittem, hogy mekkorát tévedtem, de aztán kiderült, hogy jó, bemutatták a logót, és akkor mondtam neki, hogy jól van. Ezt onnan is egyébként tudni lehetett, hogy a Sony-nak a sajtótájékoztatója teljesen nyilvános volt, és a saját standjukon tartották, tehát hogy nem kellett előre regisztrálni, nem kellett semmit csinálni, és akkor tudod, hogy ott akkor valószínűleg nem lesz semmi olyan nagy, vagy olyan a speckó dolog. Nyilván az autó, amit ugye megdizájnoltak és összeraktak, és ott ez egy konkrét autó, az nagy cucc, csak nem feltétlenül konzumer oldalról. Tehát, hogy azt annak vállalati szempontból volt jelentőség, és a nagyvilágnak, a leendő önvezető autógyártóknak, hogy a Sony beszállt a szenzoraival ebbe a bizniszbe, és hogy ők egy konkrét autót építettek azért, hogy tesztelhessék a saját technológiájukat.
Tehát... De sok autó volt, azt hallottuk a bejelentkezés során, hogy nem csak a Sony ment ki ilyen kormány nélküli csodákkal, amiben már gyakorlatilag sakkozol hátrafordulva.
Persze, tehát hogy kint volt ugye a Yandex, az orosz Google, akik konkrétan, hogyha elég magas prioritású újságíró voltál, akkor beültettek az autóba és mentek veled Vegasba. Ugye kint volt az Intel, akiknek ugye van saját ilyen önjáró autós divíziójuk, és ők pedig BMW-kkel mutatták meg, hogy a BMW-k gyakorlatilag az Intelnek a szenzoraival feltérképezték Las Vegast az előző 24 órában, és ők ugye adat szolgáltatást fognak nyújtani a jövőben ezeknek a cégeknek, a Bosch pedig bejelentette, hogy elkezdenek elérhető áru lidar szenzorokat gyártani konkrétan. Egyébként a Boschnak még volt egy nagyon érdekes okosszemüveg koncepciója is. Nyilván nem a Bosch fog okosszemüveket gyártani, uh-huh. de hogy bemutattak egy olyan ilyen, kicsit ilyen hologramra emlékeztető, kivetíti a szemed elé, tehát hogy a technikai részleteket én sem pontosan értem, de az a lényeg, hogy megjeleníti neked úgy az értesítéseket, meg különböző grafikus elemeket, amiket csak te látsz, nincsen rajta kamera, semmi, hanem egyszerűen tényleg a szemüvegbe épített ilyen kivetítő rendszer van, amit ugyanúgy, mint a lidart arra terveznek, hogy eladják másoknak, aztán csináljatok belőle okos szemüveget,
ahogy akartok. Pár évvel ezelőtt a Microsoft HoloLens volt, ami így demózott. Igen, demo videókon, hogy ott álltál egy irodába, és akkor egyszer csak, nem tudom, ott megjelent egy tévé, viszont, ami ment a nem tudom mi éppen.
De hogy ez tényleg, tehát hogy ez a szerkezet az olyan picike, hogy be lehet építeni egy teljesen hagyományos szemüvegkel, tehát hogy nem kell.
Nem
tehát,
kell egy saját szemüveg, hanem...
Nem. Tehát hogy tényleg dizájnos szemüvegeket lehet vele készíteni, tehát nem olyan, mint a HoloLens, hogy fölraksz egy kvázi sisakot a fejedre, hanem ez pont úgy lett miniaturizálva, és tényleg úgy van kitalálva, hogyha ezt valaki megveszi, akkor tényleg tud köré építeni egyébként jól kinéző szemüveget, ami értelmesen felhasználható technológiát tartalmaz. Aztán, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, azt nem tudom, de hogy maga a koncepció egyébként az teljesen nekem érdekesnek tűnt, és én látom benne a realitást, hogy ebből esetleg egyszer tényleg vállalható, kézzel fogható termék lesz, amit fel lehet majd rakni a fejünkre.
Menő.
És mondogatod a 8K-t, ide még egy gyorsba visszakérdeznék, mert hogy én a 4K-val sem tudok mit kezdeni, tehát engem zavar ez a brutál fölbontás, főleg, hogyha 60 fps van mellé, de hogy 8K elé állva éreztél valami nagyon fura fizikai bármi, tehát hogy így ránézve, vagy azt mondtad, hogy mi? Ez egy nagy felbontás, és mész tovább. Te milyen érzést vált ki az érzékszerveidből egy 8K?
Hát mivel én már éltem együtt 2 hétig 8K-s tévével, így annyira nem. Tehát ez a trend, tehát hogy igazából azért is csinálják szerintem a gyártók, mert hogy egyszerűen nem lehet azt csinálni, hogy nekünk nincsen 8K-s tév. És tényleg, tehát hogy emögött az áll, nyilván előbb-utóbb nyilván elkezdenek majd terjedni a 8K-s tartalma, mert most már van, ami megjelenítse őket, tehát hogy ez ilyen öngerjesztő folyamat valójában, de hogy itt igazából mindig arról van szó, hogy ez a 8K-s tévé mit tud kezdeni egy Full HD-vel, vagy egy 4K-s tartalommal, és nyilván ezt egy show floor-on nagyon nehéz megnézni, mert hogy nyilván 8K-s olyan videókat mutatnak be, amitől így le kéne esni az álladnak. És hát igazából ezek csak nagyon szép, élénk színű, magas felbontású videók, szóval a különösebb hatása nincsenek rám, inkább a méret az, ami még mindig le tud nyűgözni. Azt hiszem a Samsungnak volt kint a 219 hüvelykes hatalmas mikroLED tévéje, azon a 8K is elég jól nézett ki, tehát hogy ezt azért megnéztük egy darabig, hogy baszki.
És ugye komplett az nappali fal.
Moduláris tévé, tehát ugye az ugye kisebb elemekből van összerakva 219 hüvelykre, és én például láttam azt is, hogy működik élőben, amikor itt szedik szét és rakják össze a tévét ilyen kis négyzet alakú panelekből. Nem a 219 hüvelykeset, hanem egy mekkora lehetett? 55-ös
és
lehetett
ez a
prototípus. Hát ilyen 60x60 centisnek tűntek.
És tehát, ez így seamless, nem látod, hogy ott van egy panel.
Nem. És ezen a hatalmas tévén is így nézegettük a full világos fehér hátteren is kerestük, hogy hol vannak az illesztések, és nem lehetett látni.
És miért van ezeknek hát a igazából a tévéknek? Tehát ugyanolyan percentisek, vagy azért ezek vaskosabbak?
Nem, ezek vékonyak. Tehát, hogy ezek szerintem egy panel 2 centinél kisebb, uh-huh. biztosan. Annyi, hogy ugye ezeket a paneleket rá kell rakni egy hátsó részet, tehát hogy a vastagságot az adja, hogy a panelt még rá kell rakni valamire. Egy hátsó mód aha. valamire, igen. De hogy, tehát így levideóztam, hogy konkrétan a panel működött, és levettek egy darabot, és akkor ott nem volt semmi, de a tévé ugyanúgy működött tovább, aha. és amikor visszarakták, akkor visszakapcsolódott rá a kép, és ebben ugye az a vicces, hogy akkora képarányú tévét raksz össze, amekkorát szeretnél, uh-huh. és akkor a felbontásút, amekkorát szeretnél.
Illetve utólag módosíthatod.
Igen.
Tehát, hogyha egyébként meg átköltözölés egy nagyobb...
telemókolni a szobát, jaj.
Nagyobb helyed
van. És hogyha igen. csinálsz magadnak 21.9-es tévét, csinálsz magadnak 16.9-eset, uh-huh. 4.3-asat, 1.1-eset, tehát, hogy tök érdekes a koncepció, meg át tudom képzelni, hogy ez majd egyszer így lesz, és bemehetsz a boltba, és vehetsz magadnak paneleket, amiből összelegúzod a tévédet, csak hát átjulag, tehát hogy a panel az egy darab panel, ilyen irgalmatlan sok pénzbe kerül, és ugye meg lehet már ilyen tévéket venni, de nem árulják a MediaMart-ban, hanem ilyen luxus apartmanokban meg lehet rendelni, és akkor 14 millióért lesz egy 70 colos tévéd, ami egyébként panelekből áll. Tehát, hogy itt tart a technológia, mert hogy ez a mikroled, ez sokkal macerásabb legyártani, mint az OLED-et.
Igen, én ezen röhögtem, hogy egy jó pár ilyen mekromorszos cikk volt, meg talán nem tudom, még kihozta le, hogy az idei iPad Pro mikroled lesz. És ilyen, nem de ez. Hát nem lesz, szóval, hogy azt nem fizeted meg nem, még egy jó pár évig,
nem,
hogy...
Nem, mert a tömeggyártása szerintem igen. ez még nem...
Nem ott tart a dolog. Meg,
úgyhogy nem. Lehet, hogy egyszer majd tényleg
igen,
lesz.
Igen.
Biztos,
de
hogy nem idén. 2020-ban. Nem. Úgyhogy, ja.
És milyen volt maga Vegas hangulatában? Mit tudtatok csinálni szabad időben? Hol lettetek? Hol ittatok? Mit vettetek? Úgy láttam, hogy azért bővültek a boxos készleteid egy pár igen. darabbal.
A figura egy
ki utazott veled bővült. A Lego gyűjteményből, tehát hogy ezeket akkor egy kicsit ilyen a turista vittem, szempontból
vittem magammal figurákat, fényképezni, de végül egy képet sem csináltam a figurákkal, mert hogy annyira volt mindig, hogy eszembe se jutott. Tehát, hogy tavaly kifényképeztem magamat, tavaly óta Vegas semmit nem változott, hogy idén Vegasnál nem fényképeztem, úgyhogy az most kimaradt, tehát nem készültek ülletesen jó képek. Rengeteg hamburgert ettünk most is, mert ugye a nyugati parton ott az In-N-Out, azt soha nem szabad kihagyni, ettünk a Shake-Shack-ben, én kipróbáltam újra a Wendy's-t, ami sokkal rosszabb volt, mint amire emlékeztem. Igazából, de voltunk például Gordon Ramsay-nél a Hell's Kitchen-ben, és hát azért az a hírének megfelelő, tehát hogy olyan Wellington bélszint, utoljára tavaly ettem Gordon Ramsay-nél szintén, tehát hogy az nem volt rossz. Ami egyébként tök érdekes, hogy mi átruccantunk a legvégén Los Angelesbe, és igazából csak azért, hogy elmehessek a Funko Hollywood Store-ba, és ott szétfényképezzem magam, és jól érezzem magam 240 percig, aztán még mászkáltunk Hollywoodban, aztán visszarepültünk Vegasba, aztán hazajöttünk.
Uh-huh. Akkor.
Úgyhogy én Vegas-t egyébként szeretem, mert egy ilyen mókás város, olyan, mintha a hotel társas játékban mászkálnál lenne a pályán, tehát hogy ezek a kaszinók, az egésznek a feelingje olyan, mintha egy ilyen végérhetetlen buliban lennél igazából, tehát hogy a CES-es helyszínek is a játékautomatáktól 5 méterre vannak egy csomó helyen, meg nyilván bárokban, meg éttermekben vannak ezek a rendezvények, és hát ilyen mókás, borzasztóan fárasztó egyébként, tehát hogy a nap végére azért így lekapcsol az agyad.
Mikor volt vége a napotoknak?
Persze.
Hát, pláne ilyen négyeskeléssel, az hogy sikerült?
Attól függ, hogy még a hotelba visszaérve mennyi kedvem volt dolgozni, és főleg attól függ, hogy volt, amikor ilyen még 10-11-kor fönn voltam, és akkor utána jött ilyen 4 óra alvás az elején, aztán a végére sikerült kihevernem a jetlaget, és akkor már ilyen 7 órákat is tudtam aludni, az már azért nem volt olyan rossz, De aha. Hogy igazából ilyenkor fel vagy készülve arra, hogy ilyen erőltetett menet lesz, tehát hogy akkor nem az alvás az elsődleges prioritás igazából. Úgyhogy meg egyébként elmentünk a Grand Canyonba, ami azért ott lenni, és egészen más, mint amikor a képeket nézegeted, és ott vagy az aljában, és nézel fel a sziklákra, és akkor gondolkodsz rá, hogy jaj, itt ezt így azért egy folyó túrta itt ki, pár ezer, meg százezer év alatt, te meg itt áldogálsz, és akkor, tehát hogy azért az olyasmi, amit érdemes megnézni, oké, csak sziklák, meg gaz, de azért a nevadai sivatagnak is megvan a maga szépsége.
Skywalk?
Nem azon a rész, tehát hogy oda nem mentünk el, mi hát ott gyakorlatilag a kanyonnak a végében voltunk, és bementünk így az aljára, aha. És akkor ott nézegettünk fölfelé, meg mászkáltunk. Az...
Jó, hogy alulról, jaj.
Uh-huh. Emlékezetes volt azért. A CES mindig jó móka, tehát tényleg azért, mert nyilván Las Vegasban voltunk, és nyilván kaszinoztunk, és egy keveset nem nyertünk, nem is vesztettünk olyan sokat, de hogy ez, tehát, amikor ott vagy, akkor azért játszol.
Mi a következő?
A következő az MVC lesz majd Barcelonában, igen, és oda is, mert így gyűjtögetjük, hogy hova fogunk elmenni, meg hogy kik mutatnak be dolgokat, az már biztos, hogy a Xiaomi majd hoz valamit, a Huawei biztos, hogy hoz valamit.
Persze.
Nyilván a Samsung az jóval az MVC előtt be fogja mutatni majd az S20 szériát, meg valószínűleg a Flip hajlítható kijelzős telefont. Aztán kíváncsi vagyok, hogy a Nokia, a Lenovo valamit villant-e.
S20-ról van valami info? Fód, hogy mi várható? Mert egy ideig olvasgattam, ott viszonylag ellentétesek voltak a dolgok, és elengedtem.
Hát legalábbis ez a számháború, ez önmagában igen. Kurva vicces, hogy akkor a Apple itt nyomta, hogy akkor 4-5-6-7-8, és akkor fej-fej mellett nyomták a Samsung-a mindig 1-2 hónap különbséggel, és akkor az Apple azt hitte, hogy hú de kurva trükkös, ugrik egyet a 11-re, és akkor azt mondja, hogy Samsung, hogy jól basszódjál meg, akkor én meg megyek 10-ről 20-ra. Tehát, hogy így,
de hogyha belegondolsz, teljesen logikus dolog, hiszen 2020-ban minek jön neki egy 10-es kezdesű telefonnal, tehát hogy évtizedet váltottunk, akkor a Samsung vált egy szintén egy tizedet, és mostantól 20 van. 20-ban kijön a 20-as telefon, tehát hogy igazából tök logikus, és én azt tudom, hogy február 11-én lesz ugye a hivatalos bemutató, és hogy lesz 20, 20 plusz és 20 ultra, most jelenleg ez. És hogy a 20 ultra az ilyen felfoghatatlanul 16 gigabyte memória.
Az ultra az erősségében lesz, mert a plusz az ugye a méretében tér el.
Hát nem lehet prónak hívni, úgyhogy akkor ultra lesz.
Igen, ennyi. Igen. Tehát hogy valószínűleg egyébként ennyi, tehát hogy akkora lesz
16 giga
plusz RAM.
Igen. Tehát, ne vár.
Egy telefonban.
Ne vár, basszakán. Jézusom.
Szóval, igen.
Jó. Biztos ki fogja valaki használni. Kiderül. Tehát, hogy...
Biztos. A Dexel biztos.
A Dexel, igen. Milyen szar csinálsz 16 gigarammal egy telefonban? Bődületes. Jó, használják ki. Hát legyen akkora innováció, amit bemutatnak, amihez kell a 16 gigaram. Én csak örülnék, mert ez verseny.
Jó, hát nyilván nem lesz akkora innováció, ez csak számháború szerintem. Igen. De hát igen, ez olyan dolog, hogy menni kell előre. Rakkattunk bele 16 gigaramon? Hát rakjunk bele.
Igen. Jó van, kíváncsi leszek nagyon. Mindenképpen az MVC alatt, közben, előtt, után hozzunk össze beszélgetéseket, mert neked lesznek infóid, aztán meg lesznek tapasztalataid, szóval hogy ez az engem azért nagyon mozgat minden évben.
Csattanjunk ki.
Egyébként igen, egyszer nagyon-nagyon kimennék most, mert nem tudom, hogy oda mennyi a belépő, mert ahogy a CES-en hallottuk, azért nem volt egy megfizethetetlen maga a belépési díj. Na, nyilván a kiutás.
CES az olcsó, igen.
De az MVC-re nem tudom,
szóval fogalmas.
Mert ezt meg kell nézni, egyébként biztos, hogy lehet ilyen
biztos, hogy lehet, hogy
venni.
Csak én mindig a press
regisztráció,
soha nem volt rá szükség, hogy megnézzem.
Jó, hát a beugrót az felejtsd el, tehát hogy a melyik beszállítótól kérjek, tehát nem a beugró lesz a lényeg, hanem csak a kijutás, tehát azt az MVC-re egy búznyákot nem adok, tehát oda akárki bevisz.
Mondjuk az Airbnb árak lennének szerintem húzósabbak, mint a Wizz-Air repjegyár. Szerintem igen, most jelen pillanatban már az utcán sem biztos, hogy kapunk két helyet, ahol a hálózsákot le tudunk teríteni. Azt is kiadják
lesz. Február 24-27 lesz.
Igen,
az én naptáramban még fine.
Még belefér?
Abszolút, abszolút. Előtte héten pesti programom van, utána héten azt hiszem Berlin, de az a hét az fújó. Úgyhogy ezt csapathatjuk, teljesen belefér.
Erős lenne hallod. 27, február 27?
Nézzük meg.
Igen, ez hétfő, kedszer, de csütörtök.
Ja, 24-27 folyamatosan. Hát ez, igen, tehát oké, gadgetek ide vagy oda, tehát ez nagyon-nagyon mobile, meg tehát ez nagyon ki van hegyezve.
Meg tele hát kommunikáció, tehát hogy ott nagyon 5G, tehát hogy ott ugye a Telekom, az Ericsson, a rendes Nokia, tehát hogy nem a Nokia brand, hanem a Nokia ott erősen képviselik magukat, és gyakorlatilag ott valószínűleg egyébként sokkal nagyobb bizniszek dőlnek el a háttérben, persze, mint hogy bemutatnak néhány
nem, az end usernek egy MVC szerintem száraz. Lehet, ja, abszolút, tehát hogy annyi látni való nincs. Meg lehet tapizni a dolgokat, de igazából most így nézem az agendát, és akkor nem tudom, hallhatsz az Amazon web service-ekről, hallhatsz a Salesforce dolgairól, az 5G-ről, és így tovább. Tehát inkább ez a hogyan alakítja át a világot az 5G, hogyan alakul át a mobility az 5G által.
De nézd, hogyha egyébként szakmaibb és nem parasztvakítós, akkor ezek rohadt érdekes témák.
Kurva érdekes, csak hogy ez nem gadget simogató, ezt próbáltam kiemelni.
Igen.
Nekem azért megdobogtatták a szívemet, amiket felolvastál, de valóban nem. Tehát nem egy bizé, nem tudom, mobiltelefon fogdósásra alkalmas helyszín. Vagy hát arra is alkalmas, csak arra tényleg azért ne utaz ki, hanem várd meg, amíg bejön Magyarországra a új Samsung, vagy...
Persze, tehát Nvidia is ezen fog rugózni, hogy ők mit csinálnak majd az 5G-vel, VR és AR streaming 5G-n keresztül, és egyéb csodák. Tehát nagyjából erről fog szólni, hogy mit tudsz az 5G-re ráépíteni, hogy amikor gyakorlatilag a gigabit lesz a zsebedbe, vagy a parkban, vagy a bárhol, hogy akkor milyen szervizek várnak elérhetővé.
Ha már itt tartunk, te viszont ezt nagyon tesztelted, és akkor erről még egy három mondatot legalább váltsunk, hogy amikor nálad volt ez a fantasztikus LG volt nálad, ugye, a tesztkészüléknek?
Volt nálam volt egy LG is, meg egy Huawei is.
Aha. Érezted a iszonyat erőt, hát, vagy
amikor ott voltam, mármint, hogy most nyilván a letöltési sebességre vagy kíváncsi.
És akkor a hallgatóknak mondjuk el kettő bővített mondatba is, hogy mi ketten mire gondolunk, mert én a Twitteren láttam meg a 24-es cívvel, hogy te ugye tesztelted az 5G-t a Vodafone voltából, ami már Budapest belvárosában elérhetővé vált, és mászkáltál egy telefonnal.
Igen, tehát hogy a letöltésben sikerült elérnem azt hiszem a 760 megabitet, az főleg az Astoria és a Ferenciek tere környékén volt, és egyébként meg feltöltésben meg 100 megabit volt a maximum, amit kibírtam csikarni belőle, ami azért lássuk be. Tehát, hogy utóbbit a vezetékes netem nem tudja, de az előbbit se. Tehát, hogy azért a 770 megabithez egy gigás csomag kell. És ezt mobil eszközön mindenféle drót nélkül, tehát, hogy tök durva. Ami szerintem egyébként értelmetlen, mert hogy semmi szükséged nincsen ekkora letöltési sebességre mobilon, de hogy nyilván nem ez az 5G lényeg.
Igen.
Tehát az 5G nem azért készül, hogy gyorsabban lejöjjön a Netflix-et. A késleltetés azért az még nem volt annyira olyan, ami ennek ígérik, de mivel szerintem ez egy ilyen, még bétának sem nem mondanám, hanem inkább egy alfa jellegű kereskedelmi hálózat, úgy gondolom, hogy ez még csak a legalja annak, amire ez a technológia képes. Azt minden esetre megmutatták, hogy pont kijött arra a Huawei telefonra egy security frissítés, valami 760 megabyte volt, azt hiszem ilyen 6 másodperc alatt leszaladt az
Asztúrián a telefonra. Mondjuk egy ilyen hotspottal, hogyha kitúrtad a laptopodra, és ott egyébként próbáltál-e valamit letölteni, ami nem csak egy speed test volt, hanem...
Ami egyébként érdekes, hogy amikor ezt az 5G-t hotspoton keresztül toltam át a fotós kolléga iPhone-jára, aki ott volt velem, 20 megabyte per szekundum volt a maximum, amit kibírtunk belőle szedni, ami szerintem a telefon lekorlátozta szerintem azt, hogy mennyi az, amit hotspoton át tudsz tolni. Aha. A másik telefonra. Én erre gondoltam ott, nem biztos, hogy így van, de hogy mi 20 megabyte, ne többet nem tudtunk áttolni egy másik telefonra az 5G.
Aha, ez érdekes.
De hogy egyébként, hogy és ugye akkor elég nagyot sétáltam a városban, még a Vodafone székháznál is ilyen 300 környékén volt a letöltés a Duna túloldalán, és ugye a Batthyány tér környékén kezdett el elfogyni, tehát hogy ott már csak 150 volt, ami így a hát amit 4G-vel se nagyon tudsz elérni.
Igen.
Egyébként a belvárosban.
És mikor ígérik ahol... egyébként az, hogy ez mondjuk nagyvárosi szinten lefedésre kerül?
Hát ugye idén fognak, ugye a Vodafone valahogy megoldotta, hogy ő hamarabb kapott frekvenciát, azért tudták elindítani, és ugye a Telekom meg a Telenor azt hiszem idén indíthatják el az első kereskedő hálózat. De ugye a Telekom már van 5G hálózata ugye a saját irodaházánál, és ott azért láttam már 980-as letöltési sebességet is.
Basszus. Jó, tényleg értelmetlen, ez valid, de azért ezek nagyon durva számok, amikről beszélgetünk.
Igen, tehát igazából tehát, hogy az a nagyon durva, hogyha tényleg full kapacitáson mennek majd ezek a hálózatok, és tényleg képesek lesznek ilyen adatforgalomra olyan késleltetéssel.
A késleltetési idő lesz, igen.
Amit ígérnek, akkor eljöhet az akkor, amikor okafogyottá válnak a nagyon erős processzorok a telefonon, mert majd elvégzi a számítást, igen, valahol egy szerver teremte meg, megkapod az adatod, és ez szerintem nem feltétlenül a telefonoknál lesz egyébként nagyon fontos, hanem majd az olyan eszközöknél, mint például a VR szemüvegek, ahol nem kell majd...
Beleszuszakolni a vasat a szemüvegbe, vagy kábelekkel hát összekapcsolni magad a...
Vagy nem kell hozzá majd egy félmilliós PC, hogy meghajtsa, mert hogy majd kiszámolja valahol a gép. Tehát, hogy ez az 5G azért biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva dolgokat fog hozni, amikor majd elterjed, és tényleg olyan szinten lesz kiépítve mindenhol a hálózat, mint most már négy. De hát ugye erről még nagyon sokára fogunk podcastálni.
Igen.
All right. Hát köszönöm, urak. Szerintem abszolút elvarhatjuk. Én azt lehet mondani, hogy lendületből erőködés nélkül toltunk 70 percet, és tényleg dőlt a szó, jegyzet és minden nélkül. Tök jó, hogy még ilyen élesek voltak az emlékeid, és így lazán bele tudtunk ebbe túrni. Abszolút összejött, amit szerettem volna, egy nagyon laza kis deep dive volt, és tényleg beletúrtunk. Kiveséztük, tök jó, cespipa,
MVC állat. Előtt, alatt, után valamikor, pedig folytassuk mindenképpen, legkésőbb akkor.
Abszolút. Melyek veszek egy yetit, mert mocskosul tetszik a hangja. Kurva hozzá a mikrofon.
Én a telepatatóltát veszem.
Mindenképpen. Jó van, köszi urak. További szép estét.
Köszönjük
mindenkinek. Meg további szép hétfőt.
Sziasztok.
Szevasztok.